lelkész. Botorkáló, bizonytalan járás. Az egyház célja nem önmagának változatlan föntartása, hanem ápolása, a folyton élő, folyton fejlődő emberek folyton élő, folyton fejlődő hitének keresése az isteni élet útjának, a rajta való, botorkáló, bizonytalan járás. A régi jegyzőkönyvek titkai fölfedezéséhez csak akkor fogtam hozzá igazában, amikor teljes esztendőt egyedül kellett töltenem a hasadozott, repedezett mészkői paplakban. A feleség Dániába röppent. Egyedül maradtam. A kibontott asztalral kiteregettem a kinyitott jegyzőkönyveket, és zavartalan élvezettel böngésztem őket lapról lapra. De még mielőtt a halott falura a sort reákerítettem volna, semmi alkalmat el nem szalasztottam, hogy az élővel megismerkedjem. Templomban, egyletekben, vallásos estélyeken, gazdaköri gyűléseken, házaikban. Kedd estére pedig az első télen azokat hívtam meg magamhoz, akik az átlagon felül álló értelmességgel vagy kíváncsisággal egy-egy mást a mindenség dolgai közül meg akartak vizsgálni. A kiválasztást nem magam végeztem. Ezen az összejöveteleken is részt vehetett mindenki, mint a vasárnap estiekben. De az első alkalommal el is jöttek néhányan, akik egyebet nem kívántak csak magukat megmutatni, a második és ötödik estén már csak az kopogott be, akit a dolgok valóban érdekeltek, aki a többinél több volt. Nem is akartam én egyelőre egyebet, mint kiválasztani és összegyűjteni ezeket a több embereket. Társaságnak, közös előrehaladásnak, életünk elmélyítésére. De azért nagy hangzású nevet adtam ezeknek a szerény heti gyülekezeteknek. A népfőiskolának neveztem őket. Lényegében az is volt. S bár a reménybeli népfőiskolának ez csak a magja lehetett, hittem és hiszem, hogy ahhoz is egyszer elérkezünk. A nevet pedig jó, minél előbb bevinni a köztudatba. Azzal tisztában voltam már a legelején, hogy nem akarok csupán átvenni valamit a külföldön bevált iskolatípusból. Ami Dániában kialakult, az dán, emberileg és történelmileg. Amire nekünk szükségünk van, az erdélyi kell, hogy legyen. Az esztendők jönnek, telnek. A türelmesen és jó akarattal végzett kísérletek majd megmutatják, merre kell kereskednünk. Már az első télen fölfedeztem, hogy az aranyos széki magyar nem dán, mert a 18-25 évesek érdeklődését, akik pedig a dán népfőiskolázás anyaga és tömege, fölébresztenem sem akkor, sem azóta nem sikerült. Úgy látszik, a magyarnak 30 éves korában nő be a fejelágya. Ez már lényeges különbséget jelentett a külföldi népfőiskolákkal szemben, amelynek alapítói úgy vélték, hogy a 18 éves ifjú már megkomolyodott annyira, hogy magát az élet izgató feladataival szembeállítsa, s akaratát az értékesebb élet megvalósítására irányítsa. Az erdélyi magyar népfőiskola törzse 15-18 éves gyermekifjak és 30-40 éves maguk módján már kiforrott házas emberek lesznek. Az első két este nem tűztünk magunk elé semmiféle fogaskérdést. Csendesen, nyugodtan elbeszélgettünk. Ki akartam ismerni a jelenlevők érdeklődési körét. Szándékom titokban az volt, hogy a társadalmi kérdésekkel fogok foglalkozni, de hamar fölfedeztem, hogy az embereket a vallási kérdések jobban érdeklik. Miképpen mehetett végbe a teremtés? Van-e túlvilág? Hogyan képzeljük el az Istent? Lassan, ezeknek a tárgyalásákra tértünk át. Bizonyos, boldog, fölszabadult tapasztalat a résztvevők legtöbbje. Hasonlót ahhoz, amit az a ritka fiú érez, aki szerelmi ügyeit édesapjával megtárgyalhatja. Teljesen új, ismeretlen élményük lehetett ezeknek az embereknek, amikor a papjuk előtt őszintén föltárhatták hitbéli kételyeiket. Sosem felejtem el azt a délelőttöt, amikor egy 71 éves öregember bevallotta, hogy a Bibliából nem tud elfogadni mindent. Egy másik, amikor elmagyarázta, mészkőtől tordáig a rázos szekéren, hogy a túlvilági életben hinni nem tud. Bár három gyermeke meghalt, megjegyezte, hogy a papjával eddig ilyen dologról sohasem beszélgethetett. A papok általában csak akkor szállnak hitvitába híveikkel, amikor azok a szekták felé kacsingatnak. Tekintélyes részük még akkor sem azért, mert gondja van a híve lelkére, és féltőn ügyelni akarja, hogy világnézete tartalmasan, egészségesen fejlődjön ki, hanem azért, mert a nyájnak egy kepefizető bárányát sem tanácsos elveszíteni. Ezért egyebet nem is fog tenni. Egyháza hivatalos elveit védelmébe veszi, s minden egyebet ledorongol, nevetségessé próbál tenni. Tőlem távol állott, s távol áll a hivatalos elvek ilyen hivatalos megvédelmezése. Igaz, az unitárius egyháznak nincsenek is, csak félhivatalos hittételei, amelyeket nem a törvényhozó zsinat, de egy tisztán végrehajtható és törvénymagyarázó szerv alapított meg. Előttem és számomra az egyház íratlan alkotmánya a kötelező, amely előírja, hogy az egyház célja nem önmagának változatlan föntartása, hanem ápolása a folyton élő, folyton fejlődő emberek folyton élő, folyton fejlődő hitének, keresése az isteni élet útjának, a rajta való botorkáló bizonytalan járás. Az élő hit megtalálása és a hit életre ébresztése fontosabb, mint az esetleges 300 éve halott hit elveknek törvényes védelmezése. A lelkészi hivatás különös keveréke a szolgaságnak és a szabadságnak. Bizonyos mértékig a lelkész szolgálja az egyháznak, amely alkalmazza és fizeti őt, de ura is, mert az isteni igazságot az emberek ellen is érvényre kell juttatnia. A lelkész nem csak egyházi hivatalnok, de ahogy mondani szokták, az Isten szolgája, az Isten embere is. Sohasem volt alkalmam megbánni, hogy az emberekkel a vallásról mindig nem hivatalos formában beszélgettem. Bátorságot nyertek. Gondolkozni kezdtek, megnyilatkozni. Még politikának is jó ez az eljárás. A magukba húzódott, lelkük hímét féltőn őrző embereket kicsalogatni a napfényre. A vallás magánügyét a tanulás, haladás, értékelés és megbecsülés közös ügyévé tenni. Én azonban nem eszközi szereppel használtam a szabadságot és a türelmességet. Én azért engedtem szabad folyást bármi hitbéli patakoknak, mert érdekelt, hogy ezek az emberek mit hisznek, hogyan gondolkodnak a vallás dolgairól. Előttem becsukott könyv volt a másik ember hite. Mint teológus nem sokat gondolkoztam azon, hogy a falusi ember vallásos felfogása milyen lehet. Székelyföldi falusi rokonságommal gyakran elbeszélgettem vallási kérdésekről, s örömmel tapasztaltam, hogy falun sem ismeretlen a gondolkozás, a hihetetlen dolgok nyájas elhessegetése. De nem volt alkalmam arra, hogy ez irányban tanulmányokat végezzek. A sógorom egy ízben azzal lepett meg, hogy neki kezdett az új szövetség elolvasásának, Addig emlegette a papja a szószékben, milyen szép olvasmány az. A könyvének eleje igaz, hogy hiányzott, de azért annyit meg tudott állapítani, hogy Jézus törvénytelen gyermek volt. Neki ennyit jelentett mindössze a Biblia misztériuma. A túlvilági életben pedig ő sem hitt. Viszont azt tudni vélte, hogy egy iparos, Székelykeresztúron azért halt meg, mert nem hitt az Istenben. Vagyis helyesebben mondta, hitt az Isten adta, de azt tartotta, hogy az Isten nem más, mint a természet. Ennél még csak egy alkalom vitt közelebb teológus koromban a falusi nép hitének megismeréséhez. Legátusként, s nagybátran egyszer elmeséltem a szószéken a húsvéti feltámadás szép legendáját, aztán nekifogtam, és darabokra szedtem az egészet. Az öregasszonyok állítólag nagyon föl voltak háborodva, s ennek híre ment a vidéken, bejárta. Ők úgy látszik, hittek a föltámadásban, s én nem. Ahogy most visszagondolok erre az időre, jó 10 évvel ennek előtte, csodálkozom magamon, hogy a papi pályán oly nyugodtan megmaradtam. Azt kell mondanom, hogy vallástalan voltam. Az Isten fogalma majdhogy semmit sem jelentett nekem, sem az unitárius, sem pedig a keresztény hagyományok iránt túlságos tisztelettel nem viseltettem. Egy célom volt csak, társadalmi reformokat elősegíteni, szocialista alapon. Ezt Adival együtt szívtam magamban, teológus koromban. Az én hivatásomat tisztán láttam. Előttem a lelkészi pálya, s az egyházi munka alkalmat jelentett a falu társadalmi és gazdasági életének az átalakítására. De ez sohasem aggasztott, hogy közben palástot kell viselnem, s olyan emberek előtt prédikálnom és imádkoznom, akik rettegve újságolják, hogy a keresztúri iparos meghalt, mert azt mondta, hogy az Isten a természet. Tisztára olyan volt a fölfogásom, mint most a híveim egy része. Kialakulatlan, zavaros. Csak azt tudtam, amit nem tudtam, amit nem hittem. A romoknál tovább még nem láttam. Arról szó sem lehetett, hogy másoknak vagy magamnak gazdag, erős vallásosság forrása lehessek. Baj lett volna, ha ennél tovább nem jutok. De egy új vallásosság elemei már ott szunnyadtak bennem. Azokat lassanként öntudatra hoztam. Szinte magam sem vettem észre, s már olyan erős hitem támadt, hogy egész életemnek az adott jelentőséget. Azokon a keddi estéken is máskor, ha kételyekkel terhelt emberek hitüket elém teregették, volt mibe kapaszkodnom. Azoknak, akik homlokukat ráncolták, vagy kezükkel legyintettek, volt mit adnom, hogy földerüljenek. Mert természetszerűleg csak az első lépés a sebek föltárása, a beteg hit kitapogatása. Orvos kellett, hogy legyek. Egy új hit adagolója. Az én vallásosságom értelmi megalapozása abban, amíg 1922-ben írott tanulmányban található, amelyért az Aradi Kölcsei Egyesület pályadíjjal tüntetett ki, s amelynek alapgondolatát később Amerikában létem alatt fejlesztettem tovább. Nem volt az más, mint annak fölfedezése, hogy a világ folyamat a fejlődés során bizonyos cél elérése felé törekszik. A célt is meghatároztam. Fölfogásom szerint a világnak olyan a természete, a meghatározottsága, az elrendeltettsége, hogy fejlődésnek indul olyan állapotban, amely világot alkotó parányok és testek egyéni öntudatosságát, külön célúságát nem tartalmazza. Azt lehet mondani, valami ősi együttműködésből indult ki a fejlődés, amely ellenségeskedést nem ismert. Ahogy azonban a fejlődés folyamata kezdetét vette, s a testek egy része a fizikai mozgások mellé vagy fölé az élettaniakat is megszerezte, ez a kezdeti összhang kissé megbomlott. Egyes élőlények már úgy támadhattak más fokon, az életüktől meg tudták fosztani. Az ellenségeskedés a létér való küzdelem kezdetét vette a világban. De egyelőre még csak a különböző fajú élőlények között bukkant föl. Az egyén szempontjából, amely még mindig távol áll a különcélúságtól, az öntudatosságtól, a helyzet úgy fogható föl, hogy még a fejlődés kiinduló pontján, egy olyan világ közepén helyezkedett el, amely teljesen egybeillett, létért való küzdelmet nem ismert, most a közvetlen hozzátartozó fajcsoport, amelyben elsősorban helyet foglal, még mindig ilyen békés egybeillésű, de azon kívül már a küzdelem, az ellenségeskedés megindult. A fejlődés további fokán ez a még föl nem zavart békés egybeillésű sziget egyes fajoknál még szűkebbre szorul össze, mint például a méheknél és a hangyáknál, ahol a harc az egyes fajokon belül is előfordul, csak a törzs marad érintetlen. Végül az emberben, de kis mértékben az állatoknál is, ez a meg nem zavart összműködési kör leszűkül az egyes emberre. Az egyén a létér való küzdelemben már mindenkivel szemben harcban állhat, már csak a saját érdekeit követi. Megszületett az egyéni különállóság, az öntudatosság. A világ az öntudatos egyén szempontjából elveszítette a békés összhangot, a mindent magába foglaló összműködést, de megszerezte az egyéni különállóság tudatát. Ez a fejlődés fordulópontja. Ettől kezdve a fejlődés iránya arra vezet, hogy a megszerzett és drágán megszerzett egyéni öntudatosság megtartása mellett fokozatosan rendre a világ összhangot is helyreállítassa. A most már öntudatos és mindig az maradó embereket, a szeretet, a társadalmi érzés útján egyre szélesebb körű összeműködése vonza. Az ember öntudatosan kezdi azonosítani érdekeit egy klánéval, a törzsével, a nemzetével. Ez az életazonosítás még nem mély, de az ellenségeskedés legnyersebb fajtáját már kizárja. Ha a fejlődés iránya meg nem változik, akkor az együttműködés köre egyszer újra az egész világot magába fogja zárni. De mennyire másképpen, mint a kiinduláskor. Közben az egészet alkotó részek keresztül mennetek a fejlődés teljes létráján, s megszerezték az egyéni öntudatot. A világ folyama célja nem más, mint létrehozni az öntudatos egyének együttműködését, szeretett közösségét. S hogy ennek a valláshoz mi köze? A vallás lényegét én nem abban látom, hogy az ember, joggal vagy anélkül, bizonyos erőket megszemélyesít, és hisz szellemekben, istenekben, vagy éppen egy istenben. Maga az elhívése, joggal vagy anélkül föltételezett valóságok létezésének még nem vallás. Vallásá hit csak azáltal válik, ha az ember azt is föltételezi, hogy az isteneknek, vagy az Istennek e világgal valami célja van, hogy a dolgok bizonyos egyetemes rendszer, célszerűség, illetve az Isten akarata szerint folynak, s ha végül az ember a vallásossá válás utolsó feltétele tudatosan beállítja magát Isten akaratának. Hinni valami Istenben, aki e világgal semmit sem akar. Aki az emberek életével nem törődik, minden csak nem vallás. A vallás alapvető kérdései tehát nem az Isten puszta létezésére vonatkozik, hanem arra a körülményre, hogy az ember a világban tud-e látni valami egyetemes, mindent meghatározó célszerűséget, amelyet azután az ő vérmérséklete, neveltsége vagy bölcsessége szerint fog, vagy nem fog egy elképzelt és hit Istennek tulajdonítani. Ilyen köze van a világ cél elhívésének a valláshoz. Engem az okoskodásom és a bölcsességem kétség kívül oda vezetett, hogy vallásossá váljak. Higgyek egy világfolyamatot vezető, egyetemes cél létezésében, s egész lelkemmel rávessem magam e nagy cél engem illető része megvalósítására. Rendre még egy isteni valóságban is hitem támadt. Minden ott szunnyadott bennem, csak napvére kellett hozni. A világ cél értelmi elhívése nem volt több nálam, mint a kicsi holtszikra, amelynek hatása alatt meglévő ősi elemek egyesülnek, új alakot vesznek föl, de ami tovább él és hat, az már nem e szikra, hanem a létrehozott új valóság. Életemnek én már régtől fogva, természetem szerint és tudomásom nélkül, a világ egyetem céljait követtem, egyéniségemet neveltem, s a szeretet szálait erősítgettem. Az Istent is már régen éreztem, csak nem neveztem annak. Minden dologhoz valami titokzatos ragaszkodás fűzött, testvéremnek éreztem minden élő és élettelen dolgot, vonzottam a mindenben élő isteni lélekhez. Most az értelmi elhívés szikrája új és diadalmas valóságot teremtett érzésemből és akaratomból. Vallásom támadt. Szilárd alapokra került az életem. Puszta létezésem boldoggá vált, mert része lehetek ennek az isteni történésnek, ennek a fölséges életnek, amely a csillag ködöktől szépségen, változatosságon keresztül magasztos célja felé törekszik. Tőlem már bolondság azt kérdezni, hogy boldog vagyok-e. Mintha a boldogságot az időben összejátszó körülmények kedvezése szerezni, nem pedig az isteni élet maga, a körülményektől függetlenül. Engem, ha ez a hitem kitart, megverni nem lehet, mert én a végső diadalban, mint a középkor hívője a maga kis üdvözülésében, már rendíthetetlenül bízom. Más kérdés azonban, hogy ez az én vallásosságom más-e, többe, találóbb-e, mint a fejlődés rostáján kihullott vallások. Az öreg Ágnes néni is vallásos. Ő is rendíthetetlenül bízik abban, hogy az élet a maga elrendelt célja felé halad. Az ő mitológiáját, gyermekes istenképét, a cél elképzelését józan értelemmel, tudományossággal, előítéletektől mentes intuíciójával magamévá nem tehetem. Ez igaz. De vajon jelenti-e ez az én hitem felsőbbségét? Vajon olyan-e ez az én vallásom, hogy korunk legelőre haladottabb szellemei képesek magukat abba beleélni? S még egy másik, nagyon kényes kérdés, vajon ez az én vallásom elfogadható lesz-e falusi híveim számára? Az emberek kérges tenyerűek, gondolataik nehéz csizmákban topognak a dolgok fölszínén. Az én vallásosságom bonyolult lehet, mint az agy tekervényei, mert a fölszín alatt kitapogathatatlanul elrejtőzött lényeg részletei adják össze a megalapozást, amelyet az ökör szarváig néző szem meg sem lát. Egybe lehet-e hangolni az én vallásosságomat az új hitet váró emberek lelkével, hogy a találkozás eredménye ne a fölcsigázott reménység lelankadása, hanem megtermékenyítés és újjászületés lehessen. Előttem állott a feladat. Ki kellett fejtenem vallásosságom rendszerét, hogy a művelt tudományosság bírálata alá bocsáthassam. S ugyanakkor ki is kellett próbálnom, vajon falusi híveim lelkében, ha oda elültetem, megfogamzik-e S ha igen, milyen gyümölcsöt terem? Az áldottá tett élet. Szeretném ezt a kifejezést 100 000-szer leírni. Csak az jogosult, ami az életet áldottá teszi. Áldottá teszi. Áldottá teszi. A vallás nem azért érdekelt, mert a pap abból él, s így illik vele foglalkoznia. Ismerek nem egy papot, leginkább olyanokat, akik a vallásból nem csak megéltek, hanem meg is híztak, akikkel a vallásról még beszélgetni sem lehet, bár igen meghatóan tudják az Isten nevét emlegetni. Engem a vallás azért érdekelt, mert benne az emberi élet legfőbb egységbe hozó, egységbe tartó erejét látom. A mi, úgynevezett modern életünkből ennek a hiánya a legkiütközőbb. Az élet rugója meg van rozsdásodva. A kerekeket hiába igazgatjuk. Néha valaki vallást ölt magára, holott az nem más, mint 100 évekkel ezelőtt kihalt emberek rongyá vált ruhája. Be sem födi, meleget sem ad. A vallás csak akkor hajtja az ember termékeny, céltudatos életre, ha neki való, ha talál a gondolkodásával, megváltozott életvágyával. Hányan észesen veszik, hogy életük szintelen, erőtlen, felemás, mert valójuk nem rezdül bele az elvekbe, amiket a hagyományok kényszerítése alatt vallásokul erőltetnek. Hányan vannak, akik már régen eltávoztak a mitológikus, személyes istenhitű vallástól, s ha valaki az új, megfelelő hitet felébreszteni bennük, tartalmatlan életük nyomban új magot nyerne és kihajtana. Úgy éreztem, és úgy érzem, hogy a bennem kialakult vallásosság, azaz égetően szükséges új hit, amely az értelmi fejlődés új állomására érkezett, emberek lelkét visszaadja. Az elhivatásom, a kötelességem, a rendeltetésem ezt az új hitet szerte sugározni, világba robbantani. A legelső tervem az volt, hogy azt az angol nyelvű tanulmányt, amelyért a kaliforniai teológián a hittudomány mestere címet vizsgamentesen elnyertem, magyarra átfordítom és kiadom. Abban bizonyos részletességgel vázoltam föl a fejlődésnek azon elméletét, amely a vallás jogosultságát a tudományosan gondolkodó emberek szemében is elfogadhatóvá teszi. Abban, vázlataiban adtam az új hitrendszert, amelyet a Harvardi Egyetem egyik tanára elolvasván arra méltatott, hogy tanulmányaim folytatására ösztöndíjjal a Harvard Egyetem teológiai fakultására hívjon. Én akkor ahelyett, hogy a meghívást elfogadtam volna, Japánon és Indián keresztül Erdélyig futottam. A tudományt ott hagytam Harvardban és a külföldi teológiákon. Le is tettem arról hamarosan, hogy azt az angol nyelvű értekezést egyelőre magyar könyvé változtassam át. Ahhoz, hogy a fejlődésnek és vallásnak évek rendszeres gondolkodásával kialakított rendszerét könyvben úgy fejtsem, hogy azt a tudományos világ teljes egészében tudományosnak elfogadhassa, nincs meg az alapos, részletekre kiterjedő képességem. Én voltaképpen sem a hittudománynak, sem pedig más tudománynak a mestere nem vagyok. A teológiához, a metafizikához, a bölcsészethez csak annyit értek, mint a kis bőgőzéshez. Árva két hurra, szegényedve áll a nemes hangszer a szekrényemhez támasztva. Vendégeim érdeklődve kérdezgetik, hát, kis bőgőzni is tud? Én tiltakozom, de ők nem hisznek nekem. Így vagyok én a többi tudományokkal is. Mindegyikhez konyítok egy kicsit. s aztán azok, akik látják, milyen biztosan tudom azt, amit tudok, s mennyire átfogóan látom a kérdéseket, azt hiszik, hogy nekem a kis ujjamban van minden tudomány és minden bölcsészet. A tény az, hogy az apró részletek ismerete nélkül is én magamévá tudom tenni a tudománynak és bölcsészetnek a jelentéseit. Nekem a világ, anélkül, hogy nagyítóval vizsgálnám, hangosan és értelmesen mond valamit. De az emlékező tehetségem aránylag gyönge. A részletekre emlékezni nem tudok. S hiába van meg az átfogó képességem, hiába látok meg rejtett összefüggéseket, ha az intuíciókhoz szükséges adatok tömege nem áll a tudomány ág egész területén állandóan kezemügyébe. Anélkül pedig meggyőző lenni nem tudok. Csak akkor remélhetem, hogy az elméleteimet valaha is tudományos erővel kifejthetem, ha egy tudományos hajlammal és képzettséggel rendelkező egyénnel együtt dolgozhatok. Az én természetem nem a tudósé, hanem a Midász királyé, akinek keze érintésére arannyá változott minden. Az én érintésemre a dolgok, a szokások, az elméletek élettel telnek meg. A legmegmerevettebb szokás is kiverejtékezi régen eltemetett jelentését, ha nekem közöm támad hozzá. Az én vallásosságom, az isteni cél megvalósítása annyira egyetemesen a vérembe ivódott, hogy engem most minden a jelentőségénél fogva érdekel. Elősegíti az isteni élet kiteljesedését, vagy nem? Ezt a kérdést teszem föl a világ és az emberiség minden fölmozdulására. S ami nem befolyásolja, vagy éppen mellékútra tereli, visszaszorítja az isteni cél megvalósítására előhúzó életet, azt nem tartom egyébnek, bűnnél, vagy a legjobb esetben játéknál, tornánál. Nem csak tudományos készültségem hiányossága miatt, hanem azért sem foghattam hozzá könyvem megírásához, mert az én könyvemet eleve utáltam, de nem tudhattam róla, hogy a benne kifejtett elmélet nem csak elméleteknek helytálló, de az emberek életét is helyes irányban, az isteni cél megvalósítása felé tudja megmozdítani. Annak értelmét nem láttam, hogy csupán könyvsikert arassak, hogy lapokban, sőt talán tudományos folyóiratokban is vallás elméletről megemlékezzenek, mint ami figyelemre méltó és logikus. Csak az jogosult, ami az emberek életét fölrázza, és a mindenség sodrába beállítja. Külön, önmagáért való célja semminek sincs. Aki ételt rág, bagózik, ínyét csiklandozza, nőt vásárol, okoskodik és elméleteket gyárt, az engedi, hogy az eszköz céllá föltolakodjék. Illenénk már tudnunk, hogy a testmozgás, a rágás, a párzás és a gondolkodás azért jár gyönyörűséggel, hogy a fejlődése során szabad akaratot nyert embert mégiscsak rá vagy-e, hogy önmagát, faját fönntartsa, s magát e világgal gazdagabb összefüggésbe hozza. Anélkül rágni, párzani és gondolkodni, hogy e működések célját betöltenünk, nem más, mint prostitúció. A csak eszközszerepet játszó működések gyönyörét habzsolni, a célok elérése nélkül. Az életet áldottá nem teszi. Szeretném ezt a kifejezést 100 000-szer leírni. Csak az jogosult, ami az életet áldottá teszi. Áldottá teszi. Áldottá teszi. Értjük ezt mindnyájan, emberek? Valami kimondhatatlanul szent gyönyörűséggel írom le, s mondom ki ezt a két szót. Amit eddig nem érezhettem, azzal most tele vagyok. Az élet szent misztériumával. Áldottá tenni az életet. a találkozásainkat és a beszélgetéseinket az emberekkel, hogy az életük kivirágozzék, a munkánkat, hogy a falu épüljön, és rágondolni azokra a kicsiny, drága magzatokra, amelyek asszonyok áldott testében szunnyadnak, nőnek, a szerelemre, mely áldottá lehetett. Így tegye minden szó, minden megmozdulás, minden akarat, minden kigondolás áldotta az életet. Amint magamat elvetettem egy piciny helyre, hadd lám, kikeleke, termek-e gyümölcsöt. Éppen úgy kellett vetnem a vallásomat is az emberek lelkében, hogy meglássam, kikele az ott, tereme a gyümölcs. Jelenthet-e valamit az életünkben a fejlődés, az együttműködés köre, az öntudatos érdekazonosítás, s a többi ehhez hasonló gondolat, amelyek nekem most az életemet valóságosan meghatározó céljává teszik. Tudnom kellett, hogy a legaprólékosabb megművelt talajból a leggondosabb ápolás mellett kinőtt virág maga csírázik-e? S ha kicsirázik, milyen virágot nyit a föld egyszerű gondolkodású népének? A szelek szántotta, viharok derelte termő talajba. Nem lett volna alkalmam mészkőt ezzel az én vallásommal beoltani, ha nem lenne a falu, oly igen beteg. De az én falumban a legtöbb ember hite, erőtlen és gyenge. Mint amit már nem táplál sem a régi, sem pedig az új forrás. Ezek a keddi esték, s még inkább talán az első tél óta eltelt négy esztendő, tisztán igazolják a föltevésemet, amelytől azelőtt bizonyosság híján még nem hangoztathattam, hogy már a falusi emberek számottevő csoportja számára is elvesztette a mitológikus, a tapasztalt és tapintható világot egy másik, elképzelt világgal kiegészítő keresztény vallása jelentőségét. Általánosítanom természetesen nem szabad, legfeljebb aranyos cég magyar népéről szólhatok. De róluk teljes határozottsággal megállapíthatom, hogy ők rég elhagyták a keresztény vallásnak ezt a sajátságos állásfoglalását. A keresztény hittanok és vallásbölcsészetek megbélyegzései szerint talán természeti vallásnak kellene neveznem az ő vallásukat. A keresztény vallás ezzel szemben természet fölötti. A különbség lényegét kevés szóban el lehet mondani. Az ember kívánja a tökéletességet, a teljes igazságot, jóságot, szeretetet. Tapasztalata arról a világról, amelyben él, arról győzi meg, hogy teljes igazság, jóság, egység, tökéletesség e világon nincs. A természeti vallás ezt a tényt, eténként jelentkező tapasztalatot elfogadja. A megszemélyisített erők, szellemek, istenek, vagy az egyisten működésének elképzelése ehhez a tapasztalathoz igazódik. A természet fölötti vallás ezzel szemben nem az e világról való tapasztalathoz, hanem a tökéletesség kívánságához ragaszkodik. S mivel a legképtelenebb belemagyarázások sem hitethetik el vele a teljes tökéletesség jelenlétét e világban, egy másik természet fölötti világot épít föléje, amely úgy illik bele a meglévőbe, hogy a kettő együtt megadja a tökéletességet. A világon a gonosz gyakran dús életet él. A természeti vallás hívője reméli, hogy az Isten egyszer csak megbünteti őt betegséggel, vagy más csapással. A természet feletti vallás követője boldogan hiszi, hogy a tökéletes igazság a túlvilágon helyreáll, mert a gonosz bizonnyal pokolra kerül. Ez életben az emberek egymás ellenségei. A természeti vallás reméli a jó diadalát a gonosz felett. A természet fölötti vallás tudja, hogy az Isten országa megvalósult élet a túlvilágon, a mennyországban. A hivatalos vallás, amit a papok meggyőződésből, vagy csak egyszerűen kötelességből vasárnaponként szerte hintenek a templomok szószékeiről, aranyos széken is a természet fölötti. De a híveknek csak kis százaléka él valóban ebben a hitben. Akadnak ilyenek is szép számmal, és ezeknek vallásossága, élete, nyugalma a leggazdagabb, a legmegnyugtatóbb. Persze ez nyilvánvalóan így van mindenütt. Jó annak, aki el tudja hinni a kiteljesítő, kiigazító, tökéletessé tevő más világ és minden vele járó mitológia igazságát. De mit tegyünk a többiekkel? Az aranyos széki többséggel, az öreg néniken túleső résszel, a gondolkodókkal, a kételkedőkkel, akik a természet fölötti világ valóságát nem tudják elfogadni. 100 000 pap, 100 000 templomból hiába prédikál nekik. Ezek az emberek békesség okából legfőjebb hallgatni fognak. Nem kérdeznek, nem vitáznak. De hitük nem támad. Esetleg némelyik néha elhiszi, hogy hiszi, amit a papja neki ékes szólóan előad. Ha valamely tekintélyes esperes vagy püspök kikérdezné őket, a kérdésekre engedelmessén és a felsőbbség szívét megnyugtatóan felelnének. Néha még a papjuk jelenléte is veszélyezné őket. Egy kis összejövetelen a mészkölyek bátran elmondották, hogy ők az Istent mennyiféleképpen képzelik el. Mikor egy más falusi ifjúra került a sor, megható volt látni, milyen könyörgő és megijedt szemmel kereste a papja tekintetét. Most ugyan mit mondjon, hogy az meg ne haragudjék? De a természet fölötti világ mégsem játszik szerepet az életében. A félelme, a vágya, a korlátozásai mind erre a világra, erre az életre vonatkoznak. Egyetlen egy magyar férfi nem akad mészkőn, aki hinne a túlvilágban. A szektás könyvárusító végig kiabálja a falut. Hova kerülünk a halálunk után? A földbe, mondja a 70 éves jobbágy Sándor. Azt azonban mégsem mondom, hogy vallástalanok a mészkői magyarok. Nem azok. A természet fölöttitől megfosztott kereszténység, mint valami idők háborújában kezétől, lábától megfosztott csonkatest, ráfektette magát a nép ősi, kiírthatatlan istenhitére. Vallás ez is, de beteg. Erőt, lendületet, életkedvet nem ad. Átsegíti a hívőjét az életen, bekötözi sebeit, megnyugtatja, de repülni meg nem tanítja. A keresztény vallás Isten képét a legtöbb mészkői, magyar, magáéva tette. Nehéz is megszabadulni a gyermekkor emlékeitől, amelyek mint jóságos atyát állítják a világ sodró erejét az emberek elé. Mások elhagyták a személyes Isten hitét. Az Isten a természet, az Isten az erő, amely mozgat és éltet mindent. Egy ideig lényegesnek tartottam ezt a különbséget. Erőltettem, hogy a természet fölötti vallás elhagyásával a nép a személyes Isten hitet is elhagyja. Tévedtem. Sokan ma is abban élnek. De ez nem is lényeges. Az erő vagy az atya mindenképpen másféle, mint a keresztény Isten. Ez a más Isten a világ igazságát és sorsát, mint a régi zsidó vagy görög istenek, e világon és ez életben belül kavargatja. Az Isten az oka végeredményben mindennek. Tőle jön az áldás, a szerencse, a földnek termése, az egészség. De a rosszat is ő viszi végbe. Az életben mindent, ami érthetetlen, kegyetlen és gonosz, az Isten akarja. hogy valakinek a tehene elpusztult, a vetéseit, a jég elverte, az édesapja meghalt fiatalon, és a felesége 9 gyermeket szült, az mind az Isten akarata. Az Isten felöltötte a sors arcát, s a magyar embert csak az menti meg a gonoszat is művelő Isten káromlásától, hogy hite gyökere a sorsban, az Isten akaratába való tökéletes megnyugvás. Meg kell nyugodnunk Isten akaratában. Ő adta, ő vette el, ő tudja miért. Alázatos tudatlansággal nem kutatja a szenvedések okát. Minden úgy jól van, ahogy van. Az élet tele van gonoszsággal és fölfoghatatlan rosszal. A mészkői magyar ember vallása készséges segítőtárs. Megóvja a kétségbeeséstől, képessé teszi a további életre, a további csapások elviselésére. Ez a megnyugvás, mint egy pontot tesz a bekövetkezett csapás után, de oda mégsem fajul, hogy a még megakadályozható rossz bekövetkezését minden erejével elhárítani meg ne próbálja. Nem teszi őt tétlenné, és a világ folyását közönösen szemlélővé. Hogy különösen betegségek alkalmával az orvos úgy találja, hogy a szükséges védő eljárásokat nem alkalmazza, az nem azt jelenti, hogy egykedvűen várja. Mi lesz most már? Életete vagy halál? Hanem tudatlanságát mutatja. Dehogy is nem tesz meg mindent, hogy a sorsot megváltoztassa. Szenet vett, boszorkány főztjét itatja, ráolvas, és imádkozik. Ez a hívő valamennyire látja a természeti tünemények törvényszerű összefüggését. Ha az árvíz bekap a faluba, a bíró szidja, hogy a partbélést meg nem erősítette. Tüdőgyulladásos fiát korholja, mondtam ugye, hogy ne menj ki fölmelegedve. Rendes lelki hangulatban talán el is ismeri, hogy kéréssel, fenyegetéssel a betegség, a jégvihar útját ugyan megváltoztatni nem lehet. S a harangkongatásához is csak azért ragaszkodik, mert a harangrezgések hátha szétoszlatják a terhes fellegeket. De amikor a veszély elébe toppan, nem érvel és nem okoskodik. Félelme fölé nő a kétségbeesés reménysége. Imádkozik, kér, könyörög, ó! Minden sorsokat intéző irgalmas Isten, kegyelmes segíts, fordíts jóra mindent! A haldokló mellett apa, anya és testvérek ajka mozog. Ez nem elég. Mind nem elég. Hamar küldjetek a papírt, hát ha az ő imádsága inkább meghallatik. Vajon hisze az aranyos széki magyar, hogy ez a sorsisten, akit ugyan befolyásolni próbál imádsággal, de élete egészsége fölött jogosan rendelkező úrnak mindenképpen elismer. Valamit akar, és a sok kis és nagy dolog véghez vitele által. Igen, a jót, az igazságot akarja. Valami erkölcsi egyensúly félét az életben. Lám a gazdag ember szerencséje, akit csalással és ravassággal fogott fülön. Sokáig nem tartott. Vagyonát elvesztette. Hát nem büntette meg az Isten? Várj csak, várj! A peti gazdára is rákerül egyszer a sor. Az Isten nem ver bottal. Ám bár! Az ember annyi gonoszat és bűnt lát, s mintha mindenki látná azt, csak az Isten figyelmét kerülni el. Hiszen ha biztos lehetne afelől, hogy az Isten igazságos büntetése előbb-utóbb utoléri, de így. Hajrá! Rendes! Még egy barázdát vágunk a szomszédból. Hát, ha nem veszi észre, a városokban a nagy tolvajokat is futni engedi. Hát, ez a vallás, vallás. Több, mint a semmi vallás, a támasz nélküliség, a fölvértezetlenség. De hideg, félelmes és erőtlen. Mire vezeti az ő hívőjét? Legyen mindig résen, féljen, ügyeljen, óvakodjék. Kevés boldogság származik az ilyen vallásból, és kevés erkölcsi erőt ad. Vannak ugyan a hívőknek szent és áldott pillanatai, de ezek úgy érzem, nem ettől a sorsistentől származnak. Mikor szántáskor az ekét a földbe akasztja, és kiömlik a lelkéből, Istenem, segíts meg! Amikor arat, s a sárga kalandják megtöltik valami szavakat nem tűrő boldog hálával. Valami misztikus együttérzés az élet áldást hozó elemeivel, amelyeket ugyanaz az Isten lelke tölt el. Ó, ezt ő nem tudja így kifejezni, talán első mondása meg sem értené. A tavaszi napfényben a rügyek bomlanak, a fecske család visszatér az eresz alá, az a domb már zöldel, Istenem, beszép minden, bedús és áldott. Félre innen, hittudók hada, ez panteizmus, ez akármi. A nép sors Isten hitében is találhatók értékes gyöngyszemek, de itt, akárminek vádoljátok és korholjátok, a boldog és termékeny vallás talajára léptünk. Úgy érzem, hogy az én vallásom gerincet fog adni a sorsisten hitének, és teljessé fogja tenni a mindeneket betöltő lélekisten szent misztériumával. A lélekisten hívője. A lélekisten hívője ránéz a fa virágzó ágára. A szívét melegség önti el. Abban a kicsi bimbóban valami megmozdult, meghasadt. Az élet kinyílott. Azokat az üde szirmokat ugyanaz a lélek és erő hatja át, ami az embert. Nagy öröm volt a fölfedezés, hogy ami az aranyos széki magyarság tényleges és szilárd hitéül megmaradt, az töredékes, erőtlen és szárnyak nélküli, de alap, amelyre építeni lehet, sőt, nem is akármilyen vallást, hanem éppen az enyémet. Az én hitem nem más, mint az övé, csupán teljesebb, s a teljesség erejével diadalmasabb. Véletlen volt ez. Magam távol nőttem fel falutól, székelyektől. Vallási levegője a családomnak nem volt. A hitem emelkedések, kutatások, tudósítások hosszú esztendői alatt fejlődött ki Erdélytől Amerikáig. Ha véletlen volt, nagyon kedvezett. Ha nem volt az, magyarázzák meg a fajelmélet tudósai. Röviden összefoglalva, ez a népi hittan lényege. E világ sorsát valami láthatatlan Isten intézi. Ő tudja, mi a célja vele. A gyenge emberi elme csak annyit lát, hogy a jót és az igazságot akarja, s e végből gyakran sújtja a gonoszt, és jutalmazza a jót. De azért sok bűnt megtorlatlanul hagy, és sok kegyetlen csapást reámér ártatlanul az emberre, amit megérteni nem lehet. Ám azért csak bele kell nyugodni az ő végzésébe. Imádsággal kell kérni a jó akaratát, s boldog hálával kell megköszönni a jót, az élet áldásait. Borítsuk most föléje az én vallásomat. E világ sorsát és életét valami titokzatos, láthatatlan isteni erő intézi, amely mindenek eltölt, mint a lélek. Hogy mi a célja vele? Ez ma már talán kissé, világosabban látható, ha az életnek nem csak a kereszt, de a hossz metszetét, fejlődés történetét is vizsgáljuk. A cél nyilvánvalóan az, hogy öntudatos embereket hozzon létre. Ide vezetett a Föld eddigi élettörténete, s hogy ezeket az öntudatos embereket, ebből fog állani a világ további folyása, megtöltse fokozatosan mélyülő és szélesedő szeretettel. Neked, ember, az a feladatod, hogy ennek az isteni célnak a megvalósulását a magad erejével és életével is elősegítsed. Ha az isteni cél természetét megértjük, nem fog nehézséget okozni az élet sok különös esete. A gonosz ember isteni büntetését nem kívánjuk, hiszen a gonosz azért gonosz, mert önző, s azért önző, mert a fejlődésnek azon a fokán áll. Miért kellene jutalmat kapni a jónak? Mert fejlődöttebb, ami nem az ő érdeme. És a sok érthetetlen csapás, földrengés, ragály, korai halál. Az isteni hatalom a természet törvényein keresztül működik. A tudomány, az eszközök, amely által a törvényeket megismerjük. Aki a törvényeket áthágja, az kicsit az élet egyensúlyából, egységéből és boldogságából esik ki. Töltsd be a törvényt, ez az egyetlen tanács, s az imádkozás. Azt a léleknek ősi ösztönei szabályozzák. Útját ne áld a haldokló mellett imádkozó öregasszonynak. Az ember addig remél, amíg él. De tudd meg, hogy amit akarsz. Azt kérned sem kellene, ha a törvényeket betöltötted volna. Ám most már késő. Nyugodj meg az elkerülhetetlenben. Boldog és termékeny annak az élete, aki belekerül az isteni élet sodrásába. Mindenben érzi a közös isteni lelket, s ez testvérré teszi őt mindennel. Nem idegen ő e világban. Háza neki az és kenyere. Rendkívül megnyugtató volt számomra a nép tényleges hitének, s az én vallásomnak, ez az alapjaiban való egyessége. De ezzel még csak a bátorságot szereztem meg magamnak. A nehezebb feladat még hátra volt. A vallásosságom fogalmait, különösen az élet isteni céljaira vonatkozó szakkifejezéseket, a leglényegesebb vonásokra kellett leegyszerűsíteni. A szemléletekben elképzelésszerűen gondolkodó elmék számára azokat olyan költőileg, olyan könnyen megérthető és mégis magával ragadó módon kellett kifejezni, hogy azok az egyszerű emberek életére hatással lehessenek. Vallásos jelszavakká válhassanak, és mégis igazak maradjanak. A japáni festőpár jellegzetes, mindent megmondó vonással kellett kifejezze a tudományos rajzoló bő részletességét, aprólékos hűséggel megkészített művét. A költőileg vázlatszerűen adott kereteket, az értelem és tudás fejlődésével természetszerűleg lehet majd kitölteni a bölcsészeti méltóságok gazdagságával. De azok már a jelenben mindenki számára jelentéssel kell, hogy bírjanak. Igazak kell, hogy legyenek. Még a gyermeket sem szabad úgy nevelni, hogy felnőtt korában a gyermeki dolgokon nevetni vagy bosszankodni legyen kénytelen. Pedig ő könnyebben elhisz akármit, mint a legbabonásabb öregasszony. El tudnám hitetni vele, hogy a torony dombjában lakik az Isten. S hogy ő még a házfalon is keresztül lát, mint mi az üvegen. Lehetne őt áhítatos buzgóságra nevelni. Ez sem állná a nehezebb helyen, mint az a szorongás, amit a tanfelügyelő jelenlétében érez. Elhinné, hogy az Isten megjutalmazza őt egészséggel és jóléttel, ha rendesen imádkozik és jól viseli magát. Nagyszerű segítség volna az efajta hit az olyan gyermeknél, aki fél a sötétségben. Tisztán tudná akkor, hogy az Isten ügyel rá. De mit érez, ha a gyermekcipővel együtt ezt a hitet is el kell hánynia, s akkor a lelkében egyéb nem marad, mint üresség és bizalmatlanság, hogy ő magát többé becsapni nem engedi. A gyermekkor mesterségesen elért belső összhangja kevés kárpótlás azért a zuhanásért, amit az ifjú éri, amikor erről a hamis alapról letér. Mert kevés kivétellel letérni fog. Akkor állj neki újra, buzgó, de tudatlan Isten embere. Adj neki új alapot, amikor neki már semmi sem kell. Legnehezebb, egyben legsarkalatosabb lelkészi feladatom előtt állottam. A tudományos és bölcsészetre magasatra emelt vallás igazságait egyszerű, szemléletes, közérthető és mégis erőteljes élettel lüktető fogalmakkal kellett kifejezni. Ha ez sikerül, a remények kapujában állok, ha nem, akár azonnal szegre akaszthatom a palástomat, s elmehetek teológiai tanárnak papokat nevelni. Ahhoz nem szükséges a nép nyelvén beszélni tudni, a nép gondolkodására tekintettel lenni. Az Isten fogalmából kellett elsősorban Isten hitet teremteni. Nem volt, és nincs szándékomban az emberek személyes Isten hitét lerontani, de azt határozottan kívántam, hogy a dolgokon túl valahol az elképzelhetetlenben létező, a lehető, a megtagadhatatlan, de bebizonyíthatatlan, s mitológiai megfosztva, hideggé és üressé vált sorsisten helyett vagy mellett, az emberek inkább annak az isteni erőnek delejességét, boldogságát érezzék meg, amely a mozgást egyetemes célszerűséggel irányítja, s az oki viszonyulások viszonylagos megmerevítése mellett is megállíthatatlanul tör a végső cél elérése felé. A sorsisten elképzelt valóság. Ez a mindent eltöltő isteni erő a létező világon belül felfedezhető, elvontható, érezhető. Tagadni, hogy ez a világban jelentkező erő, esetleg egy végtelen isteni személy kiáradása, sohasem lehet, sohasem szabad. De rávenni az embert arra, hogy életszabályozónak, dúsabb élet forrásául ne az elképzelt, lehető isteni szemét, de a valóságos isteni erőt vegye, hogy Istenhez tapadásból a világon az egyetlen biztos valóság sose hulljon ki, hogy csak az Isten maradjon meg, szabad és kell. A világot eltöltő, megfogható, látható, kedves és gyönyörűséges isteni lélek felé való fordulás a vallásnak ugyanazt a meleg, boldog misztikumot adja meg, amit a jézusi Isten hite és kultusza nyújtott és nyújt a történelmi kereszténységnek. Az elveken, ésszerű következtetéseken lovagló történelem bírálók elborzadva ítélkeznek. A világ a teremtő, végtelen, tökéletes, emberi értelemmel föl nem fogható, el nem képzelhető Istent, a keresztények Atyaistenét félrelökte, s helyette minden szeretetével, imádásával a fiút, a Jézus Istent öleli körül, neki szentel ünnepeket, az ő életmozzanatait teszi szent meghatódásai alapjává, s ez a hit teszi őt boldoggá. Persze, mert Jézust látni, elképzelni, megfogni tudja, míg a Teremtő Isten távoli, elvont, hideg valóság. A valóban vallásos unitáriusok ezért küzdenek fájdalommal, hogy Jézust megtartsák, hogy vele megőrizhessék az öröm, a szüntelen buzgás, a boldog hűség vallásosságát. De nem lehet. Mert Jézus a vallásban mitológia. A modern ember félrehúzza a száját tőle. Igen, követi, nagy embernek tartja. Igaz vezetőnek is. De ez nem vallásos ragaszkodás. Hideg, vagy unitárizmus, mert neked csak teremtő istened van. Hiszed, hogy személy, de félelmes tiszteletet ébresztő ez a személy, hiába nevezed atyának. Igen sokat tud, igen hatalmas, igen igazságos. De fordulj, és keresd meg ezt a dolgokban jelentkező isteni erőt, amely közeli, barátságos és megfogható. Akár a mitológiák Jézus istene. A vallásod mindjárt meleggé és vallássá válik. Isteni erő. Nem. Ez a két szó nem találja meg a szívhez az utat. De igen ez. Isten a mindenség lelke. Hogy Isten a mindenség lelke, azt első konfirmáló csoport hajnali oktatásával tanítottam legelőször. A régi KT alapján, amelynek egy részét még gimnáziumi vallástanárunk is áthúzatta velünk annak idején, rendre fölmerültek a régi teológiai kérdések. Isten, mint a mi mennyei atyánk, aki mindenkire gondot visel, az imádságot meghallgatja, mindentudó és mindenütt jelen való. Ezt az Isten fogalmat nem taníthattam ezeknek a zsendülő, értelmes ifjaknak. De tudjátok-e, mi a lélek? Mutassátok meg, hol van a szívetek? Hol van az agyatok? Hol van a tüdőtök? Hát a lelketek hol van? Nincs lelketek. Hogy ezt nem tudjátok megmutatni? A halott emberre azt mondják, hogy annak lelke eltávozott. Mi távozott el belőle? A halott ember kevesebbet nyom, mert benne már nincsen lélek. Nem. Nem az ember, valamelyik része a lélek. Az nem valami pára, valami lehelet, valami felhőszerű anyag. Azt nem lehet megfogni, kitapogatni. Arra nem lehet rámutatni, hanem az élő emberre mondjuk, hogy lelke van, mert mozog, gondolkodik, nő. Azt is mondhatnók, hogy élete van, s a halál bekövetkeztekor az élet távozik el belőle. Nem mozog, nem gondolkodik, nem nő. Nos hát ilyen élete, ilyen lelke van ennek a mindenségnek is. Gondoljátok el, mekkora, és milyen gazdagon él ez a mindenség. A napok, a csillagok pályájukon keringenek. A földünk, amely kezdetben gőz és pára volt, lassan kihűlt, megszilárdult, csontjai, sziklái nőttek. Néha a belsejéből kitör az égető láva. A tengervizében, a száraz földön élet állott elő. Millióféle élet, növények, állatok. Mozgás, növekedés, szaporodás mindenfelé. A vizek tele vannak, a föld tele van, a levegő tele van élettel. A kövek is élnek. A kövek legapróbb részei egymás körül keringenek. Emberi szem nem láthatja, észre sem veheti azt. A mindenség él. Élete van, lelke van. Hol van a lelke? Hol van az ember lelke? Sehol és mindenütt. Benne van mindenben, megfoghatatlanul. Életet, éltet mindent. Vezet, irányít, meghatároz. Ez a lélek, a mindenség titokzatos, de kimutatható, nyilvánvaló lelke. Isten. Ebben az egész elgondolásban az a legrészegítőbb, hogy szemléletes. Példákkal bemutatható, és mégsem antropomorfikus, embergépére alkotott. Más az, amikor azt mondom, Isten a mindenség lelke, és más az, amikor az Istent lelki tulajdonságokkal ruházom föl. Ez a szó, lélek, mint minden folyamatnak mozgás megnyilvánulásnak, az elektronok keringésének, a szerves anyagok anyagcseréjének, az idegrendszerrel bíró lényeg gondolkodásának elvont elve szerepel. Nem csak az ember lelkéről beszélhetünk. A búzának is lelke van. Amint a magból kicsirázik, kihajt, növekedik, fejét kihánja. A lélek Isten tehát nem ember képére, hanem minden létező valóság képére megalkotott fogalom. Ha az Istennek a világhoz köze van, el is képzelhető, hogy a létező valóságok egyeteme valamit tud is róla kimutatni. Ellenben mik azok a lelki tulajdonságok? Vannak a búzának lelki tulajdonságai, úgy mint ösztöne, érzése, gondolkodása, akarata, tudatossága? Van a búzának személyisége? Ha az Istent lelki tulajdonságokkal ruházzuk föl, és állítjuk, hogy az Isten bölcs, igaz, irgalmas, akkor az Istent olyan jegyekkel határozzuk meg, amelyek vonatkoznak az emberre, de nem vonatkoznak a világ egyéb valóságaira, az ásványokra, a fákra, az állatokra. Ez antropomorfizmus. Ismeret elméletileg az is helytelen lehet, hogy az Istent egyáltalán a világ bármely egyetemes körülményéhez mérjük és hasonlítjuk. De az kétségkívül helytelen, ha meghatározásunk olyan, hogy az az Istent a létező valóságok egy különleges osztályába sorozzuk be. Az Isten a mindenség lelke. Eddig már eljutottunk. De mit évő legyen már most ezzel az Istennel az ember? A személyes Istent imádni és dicsőíteni lehet. A hívő alázatos lélekkel borul eléje, s a vele való találkozás boldoggá teszi. Áhítattal, lázas gyönyörűséggel mondott imáit hallja az Isten. De a mindenség lelke nem lény, akivel találkozni lehessen. Tőle hiába kér a hívő, hozzá hiába imádkozik. A világ húsában, csontjában, szívében rezeg, a mindenség tengelyét kenő olaj, a növekedés ereje. Mégis lehet a mindenség lelkével találkozni is. A személyes Isten hívője erre néz, hegyet lát, arra néz embereket. Ez mind Isten alkotása, de az Istennel külön kell találkozni. Az Isten teremtette, fenntartja és megszenteli a világot, de az Isten más, tökéletes hatalom. Ez itt, amit az ember szeme lát, keze megfoghat, mint csupa tökéletlenség. A lélek Isten hívője ránéz a fa virágzó ágára, a szívét melegség önti el. Abban a kicsi bimbóban valami megmozdult, meghasadt, az élet kinyílott. Azokat az üde szirmokat ugyanaz a lélek és erő hatja át, ami az embert. Lám, a vízre rásütött a nap, s az atomok távolabb futnak egymástól. Szárnyra kapnak a levegőben, felhővé sűrűsödnek. Akármerre nézek, Istennel találkozom. Az Istent látom a hegyekben, folyókban, fákban, kövekben, futó állatokban, madarakban, emberekben. Nagy testvéri közelségbe hoz engem az Isten mindenekkel. Gyönyörűség és boldogság az élet. Dicsőítem és tisztelem az Istent. Nagy, titokzatos, csodálatos valóság. Érzéseimből talán szavak koszorúját fonom. Bekiáltom a világba, hallják meg a virágok, a kérődző állatok, az emberek. Mámorossá tesz, és áldottá. S én is nyílani akarok hajtani, virágozni, gyümölcsöt hozni. Erre ragad engem a bennem lakózó lélek. Élnem kell az isteni életet. Engednem kell, hogy sodorjon az engem eltöltő erő rendeltetésem betöltésére. Isten országa megvalósítása. Íme, Jézus már másodszor lép be, hogy a magas bölcsességet lehozza az emberek közé. Az Isten lélek és az ember isteni célja Isten országa megalapítása. Ebben benne van minden, amit a bölcsészet szakkifejezések tömegével eltemet. Isten országa az emberek szeretet közössége. Lassan, fokozatosan épül. Ahogy a szeretet, az él benne, aki társát testvérének érzi, sorsát sorsához köti, érdekei azonosítja. Bemessze van a végső állomás. Hol vagyunk mi attól, hogy az egész emberiség, az egész világ egynek tudja magát? Nemzedékek születnek nemzedékek után, és számukat ezrekkel mérik. Így épül, mélyül, nagyobbodik a szeretet országa. Minden nemzedék, minden ember kovácsoljon egy láncszemet, vessen egy téglát. Az, ami külön is életünk célja. Ha ezt megtesszük, megtettük azt, amiért lettünk. A többi és minden rendre elkövetkezik. A mi kis életparazsunk akkorra már kihanvad. De ami bennünk örökké való, az isteni lélek, az úgysem semmisül meg soha. Kárpótlás, amit tökéletlen életünk tökéletlenségeiért, ne várjunk. Így halad a mindenség a célja felé. Hatalmas folyam felfeltornyosodó, lelesimuló hullámai az egyének. Lesznek, elmúlnak. A folyam folyik tovább. Magával viszi azt is, ami volt hulláma, és az új hullámokat is. Íme, miképpen lett a bölcsészetből vallás? A vallásos érzésnek és lendületnek két sodró ereje van. A lélekisten. Nem ez a kő, nem az a virág, de a követ is, a virágot is eltölti, élteti. És mi végre? Isten országa megvalósítása a cél. A távoli és végső állapot a tökéletes szeretet. De hány millió év telt el, amit eddig is eljutottunk, hogy van ember, van emberi külön akarat. A jövő útja is millió éveken keresztül vezethet. Be kicsi ma még a szeretet. Máról holnapra megnöveli, teljessé tenni nem lehet. De ápolni kell ezt a kicsi szeretetet is, hiszen a kicsi fenyőfából sem válnék óriási, ha a föld, eső és napfény nem táplálná megfakadása óta. Isten országa a végső cél, de a mostani nemzedék feladata Isten faluja, Isten völgye. A vallásos gondolatnak és akaratnak pedig bölcsesség. Mindennek isteni törvénye van, egészségnek, boldogságnak, sikernek. Az Isten nem visel az emberekre személy szerint gondot, de a törvényei gondviselésszerűek. Aki azokat betölti, egészséges és boldog. E törvények szerint kell életünket alakítani. De ezeken túlmenni, az isteni célt mint egy apró pénzre kell váltani. Az egyéniség kimüvelését, az emberek közötti szeretet ápolását, az öntudatos emberek egybekapcsolódását az élet kicsi dolgaiban kell megvalósítani. Nem állíthatom, hogy vallásosságom egész gyülekezetemet áthatotta volna. Vannak mozdulatlan hitűek, akiknek elég, ha Isten nevét emlegetni hallják. Egyébként hiszik, amit nekik gyermekkorukban a szülők, a papjuk tanított. De a gyermekek, a konfirmáló ifjak, a népfőiskolás csoport úgy hiszem, együtt csendül velem. Egyiknek másiknak ez az új hit már természetévé is vált. Sokan másként néznek már a világra és a világba. A dolgokkal való együttérzés, ez az új misztikusság, amely a személyes Istennel nagy fényességben való találkozás helyébe jött, több ember szívébe megerősödött. S a kicsi Isten országát, Isten faluját, Isten völgyét sokan erős kívánással kívánják. Amikor egy tavaszi vallásos estéjen a férfiakat felszólítottam, hogy a vidék gazdasági előmenetelét egy gazdasági tanácsadó alkalmazásával szolgáljuk, a jelen volt népfőiskolások egytől egyik föliratkoztak. Botránkozások szirtjei. Hogy annak a szegény asszonynak még egy kis babonája se legyen, azt is sajnáljuk tőle. Csak akkor vegyük el azt, amije van, ha helyébe jobbat tudunk adni. Nagy óvatossággal kell eljárni a vallás kérdéseiben. Minden időben az volt az ember legérzékenyebb oldala, általa esett a legtöbb botrángozás. Más volt mindig, ha az emberek tudományos kérdések felett vitáztak, és más ismét, ha a vallás dolgaiban tértek el egymástól. E különbség egyik oka a nevetségessé való irtózás. Aki valamely természeti tünemény megmagyarázását hamis alapon kereste, az egyszerűen tévedett. Tévedhet más is. De aki azt állítja, hogy bizonyos szobrok előtt meghatározott testmozdulatok elvégzése előnyös az üdvösségre, s a testmozdulatok elvégzi, az nevetségessé tette magát, ha kénytelen elismerni, hogy a szobroknak s a szertartásoknak az üdvösséghez semmi közük nincs. Képzeljük magunk elé a főnemesek, udvaroncok és fő-fő miniszterek sokaságát, amint a király jövetelekor a legkülönfélebb hajbókolásokat végzik. Mindemet testmozgások a nézők szemébe tiszteletre méltóak, és cseppet sem alacsonyítják le azokat, akik azokat végrehajtották. De ha a királyról, akit annak véltek, kiderül, hogy csaló, hogy csak a konyhai kukta felöltöztetve, egyszerre nevetségessé válik az egész társaság, s a nézők ki is kacagják jó ízűen. Némely ember olyan érzékeny, hogy gondolatban végzett tisztességtevéseit is resteli a bálványisten előtt. Védi is magát haragos hívvel, s a legkisebb feltételezés ellen, hogy a vallása hamis. Megbotránkozik, fölháborodik. Vallásilag csak az az ember engedheti meg magának a türelmesség fényűzését, aki vagy semmiféle szertartásos mozgást nem végez, vagy pedig az igazságnak olyan rendíthetetlen bajnoka, hogy mindent örömest elfogad, ami a helyesebb megoldást ígéri. Ahol különböző vallásos felfogások találkoznak, ott vagy állandó a legkeserűbb küzdelem, vagy pedig az önvédelem egyik sajnálatos esete, letompul a vallási érzés, közönössé válik a hit. Modern időknek ez utóbbi a betegsége. Különböző felekezetű emberek ismerhetik egymást évek óta, tudhatják egymás társadalmi, gazdasági nézeteit, de vallásról esetleg még szó sem esett közöttük. Csak egy ember vallásával törődik mindenki, különösen falun, a papjával. Ezen nem is lehet csodálkozni, miért tartanák a lelkészt, hanem azért, hogy mindenki vallásosságát kertészelje, nevelje. Aféle közvigasztaló, közébrezgető a pap. Mindenki igényt tart arra, hogy tőle segítséget nyerjen. Hitvallásos egyházaknál bonyodalmaknak nem állanak elő ebből az általános kívánságból. Ott a lelkész adja mindenkinek azt, amire felesküdött. A hivatalos elveket a hivatalos magyarázattal. De a helyzet egészen más az unitáriusoknál, akik vallási kérdésekben egymás közt lényeges eltéréseket engednek meg. Van, aki hófehér szakállal az Istent is látni tudja, ha lehunja a szemét. A túlvilági élet több bizonyosságú számára, mint a földi élete. A szomszédja viszont megnyugszik abban, hogy halála után elporlad, s azzal mindennek vége. Az Isten a természet. A lelkész ott evez e különböző hitek szirtjei között, törékeny csónakján, s reméli, hogy baj nélkül eljut valamerre. Ha támogatja az egyik fél hitét, vajon nem bontránkoztatja meg a másik fél hitvallóit? Lehet segíteni azon, aki kizárólagosságot követel? Lehet-e valaki görögnek görög, zsidónak zsidó? Izgalmas volt lelkészkedésem elmúlt 5 esztendeje. Talán nem érezte azt senki, csak én, de a levegő feszült volt. A vihar kitörhetett minden pillanatban, csak az elektromosságnak egy szikrája hiányzott, amit egy gondatlanul elejtett szó kicsikolhatott. Minden unitárius lelkész többé-kevésbé ilyen légkörben él. de az okosok, e világ szerint bölcsek, nem kockáztatnak semmit. Ők nem tehetnek mást. A különféle hitek egyikét védelmükbe veszik, s a többinek hátat fordítanak. De ők a félhivatalos, évtizedekkel az élet mögött kullogó vallással tartanak, amelynek két nagy előnye kínálkozik. Valamely nagy tekintélyű püspök bizonyosan süvegettet neki, könyvvel, kátéval, kijelentéseivel. A másik előny még kellemesebb. Ez az öregek vallása. A falu szóvivőjé, a presbitereké, a közvetlen, hivatalos környezeté. A fiatal házas emberek, a bolsevisták, az akadékoskodók nem számítanak. Azok úgysem törődnek az egyházzal. A gyermekeket és ifjakat pedig a papnak kell tanítani, azokkal baj nincsen. Én nem tehettem meg, hogy az öregek mellé álljak. Legelsősorban is egy világ választotta el az én vallásomot az övéktől. De azon kívül is a jövőt kell építeni, nem pedig a múltnak tömjénezni. Azok az egyház ellenes, izgága, papgyűlölő férfiak gyakran az élet szívverésén tartják a kezüket. S ha a rendszertelenek vagy szélsőségesek, azon segíteni lehet, hanem elítéléssel, de megértéssel közelednünk feléjük. Ennek a most élő nemzedéknek van elsősorban szüksége vezetésre. A gyermekeket pedig azzal a látással kell nevelni, hogy ők egy lépéssel még előbb fognak állani, mint ezek az öregek szemében most is veszélyesen előre szaladott férfiak. Templomi szónoklataimmal, előadásaimmal, beszélgetéseimmel én mind ezt a célt szolgáltam, hogy a régi alapról lelépett lelkeknek az új vallásosság körvonalait kibontsam. Újításokat hoztam be, szokatlan dolgokra vetemettem. Az imádkozásom tartalmilag más volt, mint amihez a falu hozzá volt szokva. A prédikálásom nem a hagyományos utakat követte. A konfirmálókat egy lényegesen átalakított KT alapján tanítottam. Ennek ellenére elmondhatom, hogy vallásban, mészkői lelkészségem alatt talán egyetlen hívemet sem botránkoztattam meg. Kezdettől fogva az volt az igyekezetem, hogy az emberekben a vallási türelmességet fölébresszem. Hogy ezt elérhessem, elsősorban nekem kellett türelmesnek lennem a mások hitével szemben. Egyházi beszédeimben gondosan elkerültem, hogy az általam el nem fogadott hitelveket lebíráljam a hívek között. Sokan vannak, különösen asszonyok, akik szóról szóra elhiszik a csodákat, a feltámadást, a mennybe menetelt, s az ószövetségi legendákat. Őket nem botránkoztattam meg azáltal, hogy az ilyen tudománytalan hit ellen szót emeljek. Egyszerűen nem vettem arról tudomást, hogy eféle mesehitek is virulnak, s beszéltem arról, amit ajánlani tudtam a legjobb lelkiismerettel. Az volt a célom, hogy megtöltsem a lelküket az új hittel, hogy az észrevétlenül szorítsa ki a régit. Így a hitújulás sosem járt lelki ürességgel. Elképzelhetjük annak az öregasszonynak a lelki állapotát, aki megnyugvását bizonyos naív, de számára sokat jelentő hitformában megtalálta. Esetleg lassú munkával sikerülne azokat meggyengíteni. Már is látom, hogy babonáikat szégyellik előttem. Már nem fogják a fecskére, hogy a tehén hasa alatt átrepülve a tejet megrontotta. A román pap által vízkeresztkor megszentelt vízről ugyan még többen állították, hogy az szemfájás ellen jó, s hogy az sosem fagy meg. De pár nap múlva már bevallotta az egyik, hogy bizony a szent víz jéggé vált. A babona olyan, mint a gomba betegség. Gyorsan terjed, és nehéz kiirtani. A magamfajta papok azonban permetezünk. De a fát hiába védjük, ha a termőtalajt nem újítjuk meg. Hogy annak a szegény asszonynak még egy kis babonája se legyen, azt is sajnáljuk tőle. Csak akkor vegyük el azt, amilyen van, ha helyébe jobbat tudunk adni. Én úgy teszek, mint az okos gazda, aki előbb mintát hoz a kóréból is, hadd lássa, megeszik-e a tehenei. Előbb megpróbálom, vajon elfogadják-e az embereim azt az egyszerűbb, kevesebb sallanggal földíszített hitet, amit én nyújtani tudok nekik. Csak azután látok neki, hogy a régi, poros szénát alomnak szórjam. És aki nem fogadja el, az is annyit megértett. Levegőből marokkal többet lehet szórni, mint amekkora bizonyosságot a vallás dolgaiban találni lehet. Hogy minden csak hit, semmi sem bizonyosság. Hol van a végső tekintély, amely a tökéletes igazságot kinyilatkoztassa? A Bibliában. Már hallottam a gondosan kitervezett előadássorozatot, amely a Biblia emberi eredetét kimutatta, s nem is kellett a dolgot nagy feltűnéssel kísérni, mert aki csak egy pár oldalt olvasott belőle, az már látta, hogy annak minden szava igaz, nem lehet. Hát így is van. Mi mindent nem hittek az emberek annyi ezer év alatt? Talán igaz volna, hogy Isten gyönyörködik a leölt áldozati állatok vérében. Vagy a jeruzsálemi nagy templom legbelsőbb szobájában csak ugyan ott lakott az Isten, akivel esztendőben egyszer a főpap nagy ünnepélyességgel hozzá belépvén találkozott. Higgye, aki hiszi. Egyebet nem lehet mondani. Hát én nem hiszem, hogy a halál után új élet következik. Nekem épp oly igazam lehet, mint a papomnak, aki temetéseken az eltávozottakkal találkozást sosem ígér, mert úgy látszik, a túlvilági életben nem hisz. Valamelyikünknek igaza lehet, a többi téved, de mindnyájan becsületesen keressük az igazságot. Egymással haragudnunk nincs miért, így gondolkozik. Tudomásul veszi, hogy az én hitem valamennyire más lehet, mint az övé. De azért az én felgyúló fákjám tüzénél lángra gyújtom az ő gyertyáját is. Mindenki ég, buzgolkodik világgal. Istennel számol a maga természete szerint. A hiba azé, akinek lelkesedése lelohad, s pislákoló fénnyel az eléje írt utat sem látja. Áldott legyen az, aki lelke lángjával felgyújtja a már-már kialvó tüzeket. S gyertyát talán csak gyertya tud meggyújtani. Láng legyen az, akármilyen láng, vörös vagy fehér, reszketős vagy bátorizzású. Látván az ő hitét, feléled az enyém. A türelmességnek olyan mértékét tapasztalom a faluban, hogy az már sok is ahhoz, hogy a távol állók elhiggyék. Az istentisztelet rendjébe bevetettem valamely értelmes és értékes vallásos iratolvasását. Ez legtöbbször a Biblia. De olvastam én már Babics és Tompa verseket is, ha azok az istentisztelet hangulatába beleillettek. A Dávid Ferenc vagy Prohászka irataira többször sort kerítettem. A jégtörés akaratlan érdem az egyházi főjegyzőjé, aki a megújított templom avatási ünnepélyén elsőnek olvasott föl bibliai részt az Attila székéhez hasonló szószék papi üléséből. Egy ilyen ünnepélyen, s a főjegyzőtől bármit elfogadtak a hívek. Én pedig a következő vasárnapokon bátran folytattam az általa bevezetett újítást. Ma mondhatom, az írás-olvasás az istentisztelet egyik legtöbbet jelentő része. A hívek sohasem zúgolódtak ellene, sőt, örömmel vették és figyelemmel figyelték. A távolból jött ember azonban nem ismeri a felébresztett türelmesség mértékét, és erővel el akarja hitetni, hogy az öregek, legalább az öregek, megbotránkozva, hallgatják a Biblián kívüli versek felolvasását a templomban. Más. Palástoson női teológus imádkozik és prédikál a mészkői szószékről. Erdélyben először. A hívek őszinte érdeklődéssel és szeretettel fogadják. Az a húsvét egyike a leggazdagabbnak a vallásos érzés felbuzgásában. A szomszéd falusiak a fejüket csóválják. A kolozsváriak meg vannak botránkozva. A félhivatalos közlöny szerkesztője az eseményről nem mer tudósítást közölni. A mészkőiek mit sem tudnak ez egész színjátékról, és türelmetlenül várják Luci és Boriska újabb szereplését. Más. Áldozó csütörtökön konfirmálás. A lelkész felolvassa az egyházi törvényt, amely a konfirmálás ünnepélyes kereteit előírja, s a lelkészt kötelezi, hogy a növendékeket megfelelő vallásos oktatással előkészítse. Az előkészítés alapossága felől nem lehet kétség. A más falvakban szokásos 6-8 heti KT tanítás helyett a lelkész két télen, heti két délutánon foglalkozott az ifjakkal. Az első télen egyháztörténelem, a másikon vallás elvei. Következik a kikérdezés. A hívek a megszokott KT megszokott kérdéseit csak elvétve hallják. Azok helyett új kérdések, új feleletek csendülnek föl, amelyekben a hívek a lelkész prédikációiból jól ismert hitrendszerét ismerik föl. Az ifjak saját maguk által írt imákat mondanak el. Kifogása senkinek nincs. A konfirmálás bensőséges, meleg, tanulságos, hiterősítő mindenki részére. A távoliak azonban híreket költenek, hogy a mészkői pap kommunista és istentagadó. Az ilyen papot föl sem szabadna szentelni, és fegyelmi úton azonnal el kellene távolítani, amíg a hívek lelkét tökéletesen meg nem zavarja. A mészkőiek pedig ugyan nincsenek a papjukkal úgy megelégedve, amint az kívánatos lenne, de ez más történet. Annak okai nem vallási, hanem egyéb természetűek. Egyébként sem az egyik, sem a másik halálos bűn nyomatait nem fedezik föl benne. Igaz, nem kellene egyéb, csak egy kis tanítás, és készen volna a sok ember részéről a fegyelmiért zajongó vallási megbotránkozás. Most talán azért haragszik, mert nem neki nyújtok először kezet, amikor egy csoport beszélgető emberhez lépek. Kérdem azzal, aki a kezem ügyébe esik, legyen az 30 holdas gazda, vagy föld nélküli János. Akkor azt fogja vallani, hogy a vallásomat kifogásolja és elítél, mert nem hiszek a túlvilági életben. Ebbe sokféle ember van a világon. Ilyen is akad. Pedig én reménységet prédikálok, mert higgyétek feleim, ilyen ember százszoros öröm és ujjongás kevesebb akad, mintsem hinni lehetne.